Az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774 Ádárhó 16-a, a polgári naptár szerint 2014. február 16-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Izrael nem a világ boxzsákja, mondta Naftali Bennett, gazdasági miniszter. Érdemes és kifizetődő terroristának lenni a palesztin hatóságban. Egyiptom egy steril zónát, biztonsági zónát fog kiépíteni a gázai egyiptomi határ mentén. Híreink után Keller Tibor fotóművész és történés sorozatát folytatjuk. És most a részletes híreink. Naftali Bennett gazdasági miniszter a rádiónak adott interjújában közölte, hogy nincs problémája Izrael elleni bírálatot meghallgatni, azonban szemen szedett hazugságokat nem hajlandó türelmesen végighallgatni az izraeli parlamentben. Bennett miniszter reagált ezzel Martin Schulz, az Európai Unió elnökeinek kijelentésére, miszerint a palesztin arabok kevesebb vizet kapnak az izraeli civilek képest. Schulz azzal az igen rossz indokkal védekezett képsőbb, hogy nem ellenőrizte le az információ szavahihetőségét, pedig nem került volna olyan nagy erőfeszítésébe az információ leellenőrzése. Az oszlói szerződésben pontosan le van fektetve, hogy mennyi vízmennyiséget kap a palesztin hatóság. Azóta Izrael tovább növelte ezt a mennyiséget, miután nincs pontos és megbízható adat, hogy valójában hány lakosa van a palesztin hatóságnak, így nem tudni, hogy mennyi a valós szükséglet. Az elmúlt 20 év során a palesztin hatóság az ujját sem mozdította acélból, hogy önálló vízhatóságot állítson fel, és a kutak fúrását, vízgyűjtő medencék építését és a vízcső hálózat infrastruktúráját is Izrael végzi helyette, mindez európai pénzből. Martin Schulz később folytatta az ellenőrzés nélkül tett állítások hagyományát, mert kijelentette a német médiának, hogy a beszédek közben csak egy kis, a szélső jobboldalhoz tartozó párt hagyta el az üléstermet. Nos, a zsidó otthon a harmadik legnagyobb párt az izraeli parlamentben, és valóban nemzeti érzésű pártról van szó, de a szélső jobboldalhoz való kötés sokkal inkább merő rosszindulat és nem a tudatlanság eredménye. Érdemes és kifizetődő terroristának lenni a palesztin hatóságban. Nem csak nemzeti hősnek számítanak a terroristák, és az úgynevezett palesztin nép szűk, alig 40 éves történelmének nemzeti panteonjába kerülnek automatikusan, hanem biztos megélhetésre is van jó lehetőség, amennyiben életben marad természetesen a terrorista. Ez derül ki a Palesztin Média Watch alapos vizsgálatából. A múlt évben Abu Mazenik 100 millió dollárt folyósítottak a palesztin arab terroristák számára. Az izraeli börtönökben ülő terroristák számára egy jó üzlet a terrorizmus. Ülnek pár évet, melynek során rendszeresen kapnak fizetést Abu Mazenéktól, az izraeli börtönök feltételei pedig megengedik, hogy egyetemi tanulmányokat folytassanak, konditeremben járjanak, televíziót nézhessenek. Sokáig nem kell a szabadságtól megfosztva lenniük, hisz előbb-utóbb valamilyen gesztus keretében de kikerülnek a börtönből. A börtönből kieresztett terroristák Abu Mazenéktől kapnak egy nagy összeget ajándékként, és utána minden hónapban jár nekik fizetés. Ilyen feltételek mellett nem csoda, hogy sokan igyekeznek terroristává válni, nem csak az állandó uszítás miatt, hanem hideg nyereségi számításból is, mint azt az egyik arab terrorista hajlandó volt elmagyarázni az izraeli kutatóknak. Elmesélte, hogy mikor először ült izraeli börtönben, már akkor is a kiutalt fizetésből egészen szép összeget tudott megtakarítani magának, hogy egy házat felépítsen, vagy megvásároljon. A ház, melyet meg akart venni, 140 ezer sékelbe került. A terrorista bankszámláján már volt egy kis megtakarított összeg, 70 ezer sekel a palesztin hatóságtól, ezen kívül a Hamas terrorszervezet is folyósított számára havi járandékot, és az El Nur nevű terroristákat számogató szervezet 8 ezer dollárt folyósított a számlájára. Kiszámította, ha szerencsés lesz, és 5 évet kap, akkor a palesztin hatóság havi 4000 sékelt fog neki 5 éven keresztül folyósítani, így meg lesz a pénz a házra, csak 30 ezer sékel hiányzik még a házasságra, amit szeretett volna megkötni. A boldog családi élethez szükséges hiányzó összeget terrorcselekmény útján kívánta elérni. Eddig tartottak a híreink, és most Keller Tibor történész fotoművész sorozata következik.
Mondotta, a matematikusok nem tudnak pénzt csinálni. Norman McRae, az angol Economist lap volt szerkesztője, és Neumann János, a számítógép feltalálójának életrajzírója, a 20. század elejei Budapestet az olasz reneszánsz városállamaihoz hasonlította, amelyekhez hasonló azóta sem volt Európában. Budapest szellemi elitje olyan iskolákat hozott létre, amelyekből rendkívüli tehetséges írók, zenészek, tanárok, tudósok kerültek ki. Ebben az időszakban a gazdasági fejlődés is nagy léptekben haladt előre. Ugyancsak Norman McRae mutatott rá, hogy a pesti elitiskolák tanítványai, akiknek egyike Neumann János volt, teremtették meg szülőföldjüktől távol azt a matematikus nevelő légkört, amely az 1960-70-es években a messze Kaliforniában hozzájárult a szilícium völgy csodájához, a számítógépipar kialakulásához. Itt került sor Rácz tanár úr és kiváló kollégái által Budapesten ültetett vetőmagok termésének betakarítására. Az általam kiválasztott ötös, Tellerede, Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó és Kármán Tódor talán fejmagassággal túlnőttek a többieken, akik a budapesti neves iskolákból kerültek ki. De amikor megkérdezték Wignert, hogy miként történhetett, hogy egy nemzedék azonos időszakban oly sok lángelmét adott a világnak, megszokott csendes hangján így válaszolt. Nem értem a kérdést. Magyarország csak egy zsenit, csak egy lángelmét produkált, Neumann Jánost. Jenőn kívül a három jó barát is hasonló véleményen volt Jancsit illetően. Neumann János 1903. december 28-án született Budapesten a Váci körút, később Vilmos Császár út, ma Bajcsi Zsilinszky út 62-es szám alatti házban. Neumann János édesapja, Neumann Miksa, bankár biztosította a megfelelő anyagi hátteret, a gondtalan ifjúságot, és édesanyja otthon a családon belül teremtette meg azt a légkört, amelyre ennek a lángelmének szüksége volt. Az elemi iskola elvégzése után 1913-ban a Fasori gimnázium tanulója lett, egy évfolyammal feljebb járt Wigner. Matematikai tehetségét az előzőekben már említett kiváló tanára Rácz László fedezte fel, de segítséget nyújtott fejlődésében Fekete Mihály tanára is. Ő később, 1928-ban a budapesti antiszemita megnyilvánulások hatására elfogadta a jeruzsálemi Héber Egyetem meghívását, amelynek 1957-ben bekövetkezett haláláig előadó tanára volt. Neumann Jánosról egyöntetű megállapítás született, lángelme. Egyik osztálytársa, Berecki Pál visszaemlékezése szerint Jancsi már 1919-ben beszélt a kettes, a bináris alapú számrendszerről, ami köztudottan az elektromos számítógép alapját képezi. A Fasori gimnázium elvégzése után a pályaválasztás következett. az ő édesapja is, akárcsak Telerede és Wigner Jenő esetében, aggodalommal telve fordult tanácsért a néhány évvel idősebb Kármán Tódorhoz, aki akkor már az Aachen-i Egyetem tanára volt. Kármán Tódor így emlékezik vissza az esetre. Egy pesti bankár állított be hozzám 17 éves fiával, Jancsival, és egy nagyon furcsa dolgot kért tőlem. Beszéljem le Jancsit arról, hogy matematikus legyen. Így érvelt. A matematikusok nem értenek a pénzkereséshez. Elbeszélgettem a fiúval. Káprázatos esze volt. 17 évesen önállóan tanulmányozta a különböző végteleneket, amely terület tudva levően az absztrakt matematika egyik legnehezebb problémája. Arra gondoltam, hogy szégyen volna őt elterelni attól az arról az útról, ahová természetes hajlama vezeti. Azt tanácsoltam a papának, hogy kössön fiával kompromisszumot. Legyen vegyészmérnök. Telleredét a Karlsruhe Egyetem, Wigner Jenőt a Berlini Műszaki Egyetem vegyészeti fakultására irányították, és Neumann Jancsi is ugyanezt a tanácsot kapta. Az első kettő további útját már ismerjük. Neumann János határozott. Összekötötte a matematika és a technika iránti vonzalmát, párhuzamosan végzett két egyetemet, sőt egy bizonyos időszakban három egyetem hallgatója is volt. 1921-ben Budapesten beiratkozott a Tudományegyetem bölcsészkarára. De főtárgyként matematikát tanult, melléktárgyként fizikát és kémiát hallgatott. 1924-ben a Zürichi Eidgenössische Technische Hochschule hallgatója lett. Budapesten Fejér Lipótnál doktorált matematikából, és a Zürichi Főiskolán szerzett vegyészmérnöki diplomát. Ennek elvégzése után Göttingenben Hilbert professzor asszisztense lett. Wignernek ez a vágya nem teljesült a professzor megbetegedése miatt. Neumann itt is nagyot alkotott. Hilbert megbízta, hogy tisztázzon egy alapvető problémát az akkori fizikában. Neumann János megoldotta a feladatot, kiderítette, hogy egy és ugyanazon kérdés két irányból való megközelítése változtatta kérdésessé a folyamatot. Itt, Göttingenben született meg a kvantummechanika. Először Szerényi Farkas Alankától hallottam a hely szelleméről, erről a fontos fogalomról. Nos, ez a fogalom fontos szerepet játszott az új tudományos szemlélet megalkotásában. A hely szelleme kötötte össze Karl Gausst, a matematika fejedelmét Bolyai Farkason keresztül Hilbertig, és ez vezetett a 20. század egyik legnagyobb felfedezéséhez, a kvantummechanikához. Mint már az előzőekben említettem, Paul Ehrenfest, a Leideni Egyetem professzora volt az, aki a nácizmus előretörése következtében két zsidó tudóst ajánlott a Princetoni Egyetem figyelmébe, Wigner Jenőt és Neumann Jánost. Így lett Neumann Jánosból előbb Johann von Neumann, majd Johnny von Neumann. Néhány megjegyzés Neumann Jánosról. Róla mondták. Tellerede például. Neumann János bármilyen állítást be tud bizonyítani, és bármi, amit János bebizonyít, az helytálló. Kármán Tódor tréfásan jegyezte meg azzal kapcsolatban, hogy Neumann János nem részesült a Nobel-díjban. A matematikában nincs Nobel-díj, ez tény és való. Valószínűleg azért, mert Nobel Alfred nem tudta megbocsátani, hogy kedvesse, ott hagyta őt egy matematikus kedvéért. Végül Láncos Kornél fizikus, a matematikus Einstein egykori munkatársa jellemzését idézzük. Neumann János nem csupán az egyik legkiválóbb matematikus volt, hanem a legkiválóbb a 20. században.
És végül az időjárásról, a fővárosban Jeruzsálemben 6-14, Tel Avivban és Hajfán 11-17, Bérsében 9-19 és Éláton 12-21 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Berev Tov, Mirusalayim.